erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 344-es számú énekének eléneklésével. 344-es éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön az ötös számú liturgiát énekeljük. Az ötös számú liturgia énekeskönyvünk 52. oldalán található. Örömmel mondjátok és hirdessétek, megváltotta az Úr az ő népét. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Áldott az Isten, aki nem vetette meg imádságomat, kegyelmét sem vonta meg tőlem. Amen.
Atyának, Fiúnak, és Szentlélek Istennek, a Szent Háromságnak, hűséges érdek. szükség, legyen magasztalás, most is mindenkoron örök hálaadás.
Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fény és árnyék váltakozása. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, hallgass meg imádságomat, és ne rejtsd el magadat könyörgésem elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Előtted állok, drága Jézusom, lehátsz forrót én kétséges sorsom. Én Uram, Királyom és Bírám, légy szó szólom bűnös lettek
rám. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hogy ne dicsérném az Isten,
csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, kegyelmed nélkül semmit sem tehetünk, de te megőrzöd azt, aki benned bízik. Ezért kérünk, Urunk, hogy árazd ránk gazdagon irgalmadat, hogy útmutatásod szerint törekedjünk a jóra, erőddel pedig meg is tudjuk cselekedni azt az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, oltára ülti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva János evangéliumában találjuk, annak 16. fejezetében, a 23. vers 2. felétől a 27. a következőképpen. Isten igéje tehát János evangéliumából olvasom, a 16. fejezet 23. versének 2. felétől. Így szól Isten igéje. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bokrokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, van még itt elő négy szék, tehát onnan hátulról esetleg lehet bíztatni embereket, hogy jöjjenek előrébb. Isten tiszteletünket pedig a 322-es számú énekünk eléneklésével folytassuk. 322-es éneket énekeljük az ige hirdetésre készülve. Kegyelemnéktek és békesség. Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Mózes második könyvében, annak 32. fejezetében, a 7. verstől a 14. a következő képen. Isten igéje tehát Mózes második könyvéből olvasom a 32. fejezet 7. versétől. Így szól Isten igéje. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez. Indulj, menj el, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjú szobrot készítettek maguknak, azelőtt borultak le, annak áldoznak, és ezt mondják, ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még azt is mondta az Úr Mózesnek, látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. És most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük. De téged nagy néppé teszlek. Mózes azonban esedezett Istenéhez, az Úrhoz, és ezt mondta, miért gerjedsz haragra, Uram, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Nem mondhassák az egyiptomiak, vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Mújjék el izzó haragod, szánd meg népedet, és ne hozz rá bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadat esküdtél, és ezt ígérted. Úgy megsokasítom utódaitokat, amennyi az égen a csillag, és örökké birtokunkban lesz az az egész föld, amelyről ezt mondtam, hogy utódaitoknak adom. Az Úr számodomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, valahol olvastam egy történetet, ami egy apáról szólt, akinek rendezetlen volt a kapcsolata a fiával, és ez az apa mindig arra törekedett, hogy készítsen különböző alkalmakat, hogy a fiával találkozzon, és az a rendezetlen kapcsolat, ami nagyon fájdította a szívét, az a kapcsolat rendeződhessen. De sorra ezek a rendezett alkalmak, amit az apa előkészített, mindig kudarccal végződtek, mert bár eljött a fia, de sohasem tudta a fiának a gondolkodását, haragját megfordítani az apa, és az az előre elkészített ajándék, ami ott volt az apánál, hogy átadja a fiának akkor, amikor végre a harag elmúlik a szívéből, azt az ajándékot sose tudta átadni a fiának. Mindig olyan rendezetlen maradt ez a kapcsolat. Felolvasott ige szakaszunkban ugyanerről olvashatunk. A mai igényben is ez látszik, hogy a mennyei atya készíti az alkalmakat az ő népének. A mennyei atya folyamatosan rendezni akarja a rendezetlen kapcsolatot a népével. Szeretné őket magához vonni, szeretné átadni az ajándékát, szeretné, hogyha megértenék és meglátnák, hogy mi az ő rendje és akarata, és ezért rájuk áraszthatná az ő áldását. És a nép, mint ahogy a történetbeli fiú is, mindig kibújik ezelől a rendezés alól. Mindig duzzog, mindig haragszik, és sohasem tud igazából bocsánatot kérni, és rendezni a kapcsolatát az atyával, a mennyei atyával. Pedig a mennyei atya megmutatta erejét, dicsőségét is, ebben az ige szakaszban is felemlíti egyébként az ige szakasz, de nyilván ismerjük a történetet, a kivonulásnak a történetét, hogy az Isten miképpen mutatja meg az ő dicsőségét, miképpen mutatja meg az erejét. Szemben a világ leghatalmasabb hadseregével megmutatja az Isten, hogy nem ér semmit a világi hatalom, nem ér semmit a világ legerősebb hadserege, ő átviszi az ő népét ennek a hatalmas hadseregnek, ez ellen a hatalmas hadsereg ellen is. Az Isten megmutatja azt is, hogy elképzelhetetlen dolgok történhetnek meg azzal a néppel, akit ő a kezébe vesz. Csodák fognak történni, és valóban azt látjuk, hogy megnyílik a Vöröstenger, azt is látjuk, hogy a keserű víz az aztán ihatóvá lesz, amikor megigezik a nép, ott, ahol egyébként nincs étel, meg nincs ital, ott kapnak fürdet, meg mannát, tehát hús is van, meg kenyér is van, tehát egy teljes ellátásban részesül Izrael népe ott, ahol egyébként nincs megélhetési lehetőség. Tehát az Isten megmutatja az erejét, megmutatja a dicsőségét, megmutatja, hogy milyen hatalmas Isten ő, de nem csak az erejét és a dicsőségét mutatja meg, hanem az, ami a legcsodálatosabb a világon, és ami egyébként elképzelhetetlen minden más nép istenével szemben, tehát azok a idegen istenek, amelyek ott vannak Izrael körül, elképzelhetetlen az, hogy személyes kapcsolata lehet az Istennel, az embernek. És Izrael népe személyes kapcsolatban lehet az Úrra, tehát lehet beszélni az Istennel, oda lehet menni az Isten elé. Látjuk a történetben, hogy Izrael véneivel oda megy Mózes az Isten színe elé. ott van Izrael, Izrael vénei, ott vannak az Isten szín előtt Mózessal együtt. Mózes beszél az Úrral, ott van Mózes egyébként az Isten szín előtt, és az Isten a saját kezével készített rendelést, táblát ad át nekik, ami egyébként arról szól, hogy ha ezt megéritek, ha így megy az életetek, akkor én az áldásomat kiárasztom rátok. Tehát olyan csoda Izrael életében, hogy az ő Istene élő Isten, akinek beszédbe van az ő népével, aki szeretne beszédbe elegyedni, aki szeretne kapcsolatba lenni az ő népével. Hogy megtudják Izrael népe, mi az ő rendje, megtudják, hogy hogyan szeretne Izrael népével bánni, hogyan szeretné igazgatni az életüket. És mindez azért, hogy megnyugodjon az Isten áldása Izrael népén, az Istennek a népén. Tehát Istennek az a terve, Istennek az az akarata, hogy a népén megnyugodhasson az áldása. Visszatérve ez a kezdeti történethez, hogy Isten át tudja adni azt az ajándékot, amit elkészített számukra. És valóban így van, hogy Izrael, hogy Isten várja azt, hogy az ő népe úgy élhesse az életét, hogy rá árasztassa az áldását, hogy átadhassa nekik az ajándékát. Amikor már majdnem rendben van minden, amikor úgy látszik, hogy rendeződik a dolog, hisz valóban Mózes ott van az Isten szín előtt, az Isten rendezi a táblákat, készíti az Isten népe számára az ő rendjét, hogy aztán majd ennek a jó kapcsolatnak, ennek az áldásnak az örömét, ennek az áldásnak a gyümölcsét élvezhesse Izrael nép, amikor már úgy látszik, hogy minden rendeződik, elfordul Isten népének a szíve az Urától. Attól az Istentől, aki kihozta a fogság házából őket, attól az Istentől, aki megtartotta őket a pusztai vándorlás során, elfordul a szívük, mert az ördög beteszi a lábát és elfordítja a szívét, és készítenek maguknak egy idegen Istent. De sokszor tapasztaltam a körülöttem élők életében is, hogy amikor az Isten áldása már megjelent az életük, már majdnem kiárasztatja az Isten az áldását az életükre, de csak az ördög beteszi a lábát, és nem engedi, az ember nem engedi, hogy az Isten áldása kiáradjon rá, és valóban élvezhesse már végre, hogy mit jelent az Istennel együtt élni, mit jelent az Isten áldásában lenni. De sokszor megtapasztaltam azt, hogy amikor egy-egy szolgálat után, amikor olyan csodálatos békesség volt a szívünkben, az ördög hogyan tette be a lábát? Egy ember szét tudja verni azt, amit az Isten egyébként át szeretne adni, amit az Isten szeretne nekünk adni. Ezért mondja aztán a 7. versnek a 2. felében Isten Mózesnek, ami egyébként nyilván nem volt könnyű kimondani, azt mondja, indulj, menj el, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Menjél, mert az a nép, akit kihoztál, nagyon érdekes megint látni ezt, hogy az Isten azt mondja, hogy te hoztad ki Mózes őket. Tehát te vezetted ki őket onnan. Megromlott az a nép. Megromlott ez a nép, és elfordult a szíve az Istentől. Olyan megdöbbentő olvasni. Nem jó helyzetjelentés ez. De sajnos igaz. Nem jó helyzetjelentés, de sajnos igaz. És valóban a helyzetjelentések, vagy a helyzetértékelések legfontosabb ismérve az, hogy őszinte legyen. Hogy amikor az ember értékeli akár a saját helyzetét, vagy egy közösségnek a helyzetét, akkor az őszinte legyen. Ne legyen benne hamisság. Ne fessünk rózsaszín képet semmiről sem. Őszintén kell szembesülni a helyzetelemzéssel. Nem az a baj, hogyha az ember őszintén szembesül ezzel, hanem az a baj, ha a helyzet rosszabb lesz, és ezért aztán majd tönkre megy bele az ember, tönkre megy bele egy közösség, tönkre megy bele egy család, tönkre megy bele egy kapcsolat, tönkre megy bele egy apának és a fiának, vagy anyának, lányának, mennynek, vőnek, testvérnek, és lehetne sorolni a különböző családi kapcsolódásokat. Nem az a baj, hogyha az ember látja, hogy baj van, hanem az a baj, hogyha nem törődik azzal, hogy baj van, és hagyja, hogy ez a baj elhatalmasodjon. Mert hát mindig van megoldás, mindig van orvosság, mindig lehet kérni segítséget. Olyan jó ezt látni, hogy az Isten ott van közelben, elérhető távolságban, mint hogy az imént említettem, Izrael és Izrael népe és az Isten között ez a legcsodálatosabb lehetőség, hogy van kapcsolat Isten és ember között. És itt az Új Szövetségben mi is ezt élhetjük meg, hogy ez a legcsodálatosabb, hogy nekünk lehet kapcsolatunk az Atyával, Jézus Krisztuson keresztül. Lehet beszélni vele, hozzá lehet fordulni imádságban, lehet tőle kérni, lehet dicsőíteni, magasztalni. És egyébként az Isten meg válaszol is. Hát ez a csoda, amikor megtapasztalja az ember, hogy az Isten beleszól az életébe, és megfordítja akár az ember életét is. Persze sokszor tapasztaljuk ott, és nyilván közöttünk is van olyan, aki szépen csengő vagy áltatos beszédekre elfordítják a figyelmüket Istenről. És valamiféle idegen szeleknek engednek, akkor, amikor az áltatos beszéd vagy a szépen csengő szó megragadja az ember szívét. Fraterneten leveleznek most lelkészek azon, hogy van egy ilyen neoprotestáns gyülekezet, és hogy sok fiatal oda megy. És akkor vannak, akik azt mondják, hogy azért, mert a népegyház olyan, amilyen, azt mondják, hogy szépen csengő szólamokat mondanak ott abban a közösségben. De a lényeg az, hogy a fiatalok elmennek abba a közösségbe a tradicionális gyülekezetekből. Na most hol van a baj? Hát a baj egyébként mindig ott van, hogyha az embernek nincs kapcsolata Istennel. Ha az embernek nincs stabil állapota a közösségében, nem tudja, hogy hová tartozik, nem tudja, hogy ki a testvére, nem tudja, hogy ki a közössége, mi a szolgálata, merre felé akarja az Isten vezetni, hanem keresi azokat a szépen csengő szavakat, ami egyébként akkor majd neki jól hangzik. És valóban ilyen áltatos, meg szépen csengő beszédekkel emberek eltávolodnak a közösségtől. És ezért egyébként eltávolodnak Istentől is. Ezt látjuk egyébként Izrael életében, hogy amikor úgy minden rendeződni látszik, Áronék elkezdenek egy saját Istent formálni, és öntenek egy aranyborjút. Akkor, amikor az élő Isten megnyilatkozik közöttük, akkor, amikor az élő Istenbe lehet kapaszkodni, amikor az élő Isten segíti, hordozza őket, készítenek maguknak egy aranyborjút. Készítenek maguknak egy Istent. Így járnak egyébként az Új Szövetség embere is, amikor kemény nyakú nép, amikor kemény a nyaka, és igazából nem tudja elfogadni azt, amit az Isten beszél, akkor keres valami fülének tetsző, szépen csengő vagy áltatos beszédet. És akkor elhúzódik az élete az Isten közelében. És az Isten ezt mondja, kemény nyakú nép ez. És valóban az Úr a kemény nyakúakra nem tudja ráárasztani az áldását. A kemény nyakúaknak nem tudja átadni az ajándékát. A kemény nyakúak nem tudnak örvendezni és örülni az Isten jelenlétében. Pedig az Isten keresi az alkalmakat, szeretné átadni. De a címzett az mindig tönkre teszi az alkalmakat. És az Isten nem tudja jó szívvel átadni az ajándékát. Nem tudja jó szívvel kiárasztani az áldását. És ezen a ponton jön elő, amivel sokan nem számolnak, vagy mondhatni, hogy sokan nem számolunk, mert a kegyelem időszakában élünk, nem számolunk azzal, hogy az Isten ítélő Isten. Itt megjelenik ebben az igében az Isten ítélete. Az Isten ítélete megjelenik, azt mondja, hogy akkor eltörlöm a föld színéről, téged nagy néppé teszlek, mert te engedelmes ember vagy, veled tudok tárgyalni, mondja Mózesnek, de a többieket eltörlöm. Az Isten ítélete jelenik meg. És sokszor, amikor az ingyen kegyelemről meg szokták emlegetni a hiperkegyelmet, ez a két kifejezés az, ami egyébként elveszi a lényegét a kegyelemnek, mert tudnélik, a kegyelem az nem értelmezhető, hogyha nem tudjuk az okát, hogy miért van szükség kegyelemre. Kegyelem az nem ugyanaz Istentől, hát most nem tudok mit csinálni, akkor kegyelmet adok a nép. Nem. Ott van ítélet, van halálos ítélet, és a halálos ítélet ellenére nem hajtódik végre az ítélet, hanem kegyelmet ad az Isten. Tehát a kegyelem okára kellene odafigyelnünk, hogy a kegyelemnek oka van. Azt, hogy Isten megítéli az ő népét. Tehát a bűnzsoldja a halál. Nem lehet kikerülni ezt. Az ingyen kegyelem, amikor azt mondja, hát az Isten megbocsátott mindenkinek, és mindenki kegyelem alatt él, és az ember, hát akkor tényleg Isten megbocsát, nincs semmi baj. És nyugodtan élik az életüket. Pedig az Isten nagyon drága árat fizetett azért, hogy az embernek a halálból kimenekedése legyen. Persze vannak olyan teológusok, akik eljutnak odáig, hogy egyébként nincs halál. És akkor meg szeretném kérdezni tőle, hogy János evangéliumában, amikor Jézus azt mondja, hogy átvitte őket a halálból az életbe, akkor miről beszél Jézus? Egyébként nagyon magas röptű filozófiai eszmefuttatásból kihozta ezt valaki nemrégiben, csak hát az a baj, hogy ez nem biblikus. Logikus, amit elmond, de nem biblikus. A Biblia beszél arról, hogy az ember a halál állapotában van. Nem az, hogy majd meg fog halni, hanem a halál állapotában van. És ebből kell Jézus Krisztusnak kihoznia, vagy Jézus Krisztuson keresztül kijönnie, a kegyelem által. És ezért drágára fizetett az Isten, mégpedig Jézus Krisztus életével fizetett. A kegyelem tehát egy nagyon drágáron előhozott, az ítélő úr kezébe helyezett kegyelem, mint amikor a köztársaság elnöke kihirdeti, hogy ő megkegyelmez a halálra ítéltnek, aki egyébként hozzáfordult kegyelemért. És a köztársaság elnöknek joga van ahhoz, hogyha a körülményeket úgy ítéli meg, akkor azt mondja, hogy a bíróság döntésével szemben, a halálos ítélettel szemben, én kihirdettem, hogy elengedem a halálbüntetést. Tehát könyörülök rajta. Isten is ugyanígy Jézus Krisztusért meghirdeti a kegyelmet. Annak, aki átélte az elítéltetést, a halál állapotát, és azt Isten elé tudta tenni ezt, hogy Uram, könyörülj rajtam. Ma igényben is ezt látjuk egyébként, hogy az Isten ítélete elhangzik, az Isten kijelenti az ő ítéletét, 10. versben, és most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük. Hogy végezzek Izrael népével. És hát Rogáta vasárnapján vagyunk, ez az imádságnak a vasárnapja, és hát nyilván ez az ige szakasz azért jön elő, mert azért jött elő ezen a vasárnapon, mert hát imádság vasárnapján Mózes közben járó imádsága kerül elő, amikor Mózes az az ember, akinek az Istennel rendezett a kapcsolata, az könyörög az Urához. Az Isten kegyelmét kéri erre a népre. Nem azt mondja Mózes, hogy megalapozatlan a vádod, Uram, nem igaz, amit mondasz erre a népre, mert hát ez a nép nem olyan. Tehát nem így védi Izrael népét Mózes, mint egyébként, hogy a mai ügyvédek szoktak hivatkozni, hogy megalapozatlan a vád, vagy eljárásbeli hiányosságokra hivatkozva mentetik föl a bűnös embert, a nyilvánvaló bűnös embert. Tehát a legcsodálatosabb ítélet számomra, és idézőjelbe téve a legcsodálatosabb ítélet, az, amit nem az igazságszolgáltatás, hanem a jogszolgáltatást mutatja, hogy Magyarországon, amikor több millió forinttal tartozott egy ember Budapesten a parkolási társaságnak, és akkor, amikor a védőügyvéd elkezdte védeni ezt az embert, és neki az volt a feladat, hogy fölmentse a megfizetés, a több millió forintos parkolási, elmaradt parkolási díj megfizetés, ahol fölmentse ezt az embert, akkor mit csinált? Nem azt mondta, hogy egyébként nem igaz, hogy ő ott parkolt, és nem igaz, hogy ennyit kellene fizetni neki, hanem azt mondta, hogy a parkoló óráknak az ellenőrzése nem történt meg évente, mint ami elő van írva, amit tudom én az SMS-ben, és ezért, mivel a parkolóra hitelessége nem bizonyítható, ezért az, amit ennek az embernek több millió forintot fizetni kellene, fölmenti. És kijött az ember ebből a bűnesebből úgy, hogy nem kellett semmit se fizetni. Ez az, amikor jogot szolgáltatunk, és nem igazságot szolgáltunk. Az igazság az, hogy ennek az embernek meg kellett volna fizetni ezt a több millió forintot, de jogot szolgáltattak, mert hát a parkolórának nem volt meg az ellenőrzés, ezért. De ezt csak azért vetettem közbe, hogy ez az ügyvédi eljárás, amikor az ügyvéd fineszességén múlik, hogy az embert fölmentik-e, de egyébként nyilvánvaló bűnös az az ember. Mózes nem ezt mondja, hanem azt mondja, Uram, mi nyilvánvaló bűnösek vagyunk. Ez a nép bűnös ember. De ne arra nézzél már, hogy milyenek ezek az emberek, hanem nézzél magadra, nézzél az ígéreteidre. Amit te megígértél ennek a népnek, hogy kihozod őket, és nekik adod az ígéret földjét. Nézzél azokra az emberekre, akik a te embereid voltak, Ábrahámra, Izsákra, Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél meg, és ezt az ígéretet adtad, hogy úgy megsokasítam utóidat, mint utódaidat, mint az égen a csillag. Azt mondja, hogy méltán ér bennünket a büntetés, Uram. Méltán jönne rád, ránk a te haragod. De könyörülj azért, mert te könyörülő Isten, mert ígéretet adtál ennek a népnek. És Mózes utat mutat nekünk a közben járó imádságra. Mózes közben járta a népért a mennyei atyánál. Nekünk egyetlen közben járunk van az ember és az atya között, az pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Tehát mi Jézus Krisztusban mehetünk az atyához egymásért, hordozhatjuk egymást, ilyen közben járó imádsággal. És azt ne is felejtsük el sohasem. Hogy amikor látjuk, hogy az ember élete, valakinek az élete nyomorúságba esett, akkor merjünk odállni az Isten elé ezzel. Uram, te megígérted a fiadban, Jézus Krisztusban, hogy ezt az embert te megerősíted, megáldod. Ne engedd, hogy ez az ember elcsúszson, lecsúszson, eltávolodjon. Ne engedd, hogy áltatos beszédek, vagy szépen csengő szózatok elvigyék a gondolkodását, elvigyék a közeledből, elvigyék a neked való szolgálatból. Segíts rajta, Uram! Ez az a közben járó imádság, amire az Úr azt mondja, hogy nekem ez tetszik. Mert ebben az ige szakaszban, ahogy végigolvassuk a 14. versben, az utolsó versben, ami befejező vers ennek a mai felolvasott igének, azt mondja az ige, hogy az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott. Tehát neki tetsző az, hogyha közben járó imádság van az ember életében. Neki tetszik az, hogyha mi még akkor is, hogyha nyilvánvaló elveszett vagy elesett emberről van szó, hogy vigyük oda az Úr elé és hordozzuk őt imádságban. Az imádságnak ereje van. Az imádságra figyel az Isten. Persze nem arra az imádságra figyel, ami a mi szívünknek a vágya, hanem arra az imádságra figyel, amit már oda szeretne nekünk adni. Mert ott van benne. És hát hogy ne szeretné odaadni bármelyikünkre nézve, hogy az üdvösségét átadja. Én biztos vagyok benne, hogy bárkiért imádkoznánk személy szerint most az Istenhez, azért, hogy Uram, látogasd meg ezt az embert, és a te ajándékodat, a te örökké valóságodat add már át neki, át tud adni. Az Isten ezt meghallgatja, az Isten ezt szívesen hallgatja. És könyörgünk azért az emberi, hogy nyitva legyen a szív, hogy bele tudja helyezni az Isten annak az embernek a szívébe az örökké valóság áldását. Mert hisz nem akármiről van itt szó, nem az evangélikus egyházról van szó, itt nem a gyülekezetünkről van szó. Itt az Isten országáról van szó, akik az üdvözültek seregéből áll. Akik között egy vagy te. És különböző gyülekezetekből, felekezetekből a sokaság. De Isten azt szeretné, hogy te ott legyél ebben az üdvözültek seregében. Istenünk elkészített áldását szeretné átadni mindannyiunknak azért, hogy abban örvendezzünk, hogy annak a gyümölcsét fogyasszuk, hogy az áldás valóban meggazdagítsa az életünket, hogy teljessé tegye. Így szeretne rád is nézni. Amen. Csendesedjünk el, imádkozni. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy odaállhatunk eléd nyitott szívvel, hálás szívvel a te dicsőítésedre, magasztalásodra, eléd állni könyörgésre. Köszönjük, Urunk, hogy te minden embert ismersz, mindenkinek számon tartod az életét. Te nem csak a cselekedeteket, meg a szavakat ismered, hallod, hanem te ismered a szíveknek a szándékát is. Te látod azon a kétfelé sántikáló szíveket, te látod a veled szemben álló akaratokat, te látod azt, hogy kivel szeretnél készíteni alkalmat, de sehogy sem jön össze. Úgy kérünk, Urunk, hogy mozgasd az emberek szívét, használd szent lelked által a testvéri közösséget is, hogy minél többen oda találhassanak te hozzád. Készülünk, Urunk, egy keresztelőre is ezen a mai Isten tiszteleten. Add meg, hogy a kereszt szülők, a szülők, a keresztelendő gyermek, az egész család, az ünneplő gyülekezet mind megérthesse a te jó tetszésedet, akaratodat. És mindaz, amit elterveztél ebben a mai Isten tiszteletben, az megvalósulhasson a te dicsőségedre. Köszönjük, Urunk, hogy szeretetet körbölel bennünket, kegyelmeddel hordozol, és meg szeretnél áldani és gazdagítani bennünket általa. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségre. mint ahogy már az imádságba is beleszőttem, a mai Isten tiszteletünkön keresztelés is lesz. Kérem a testvéreket, hogy a keresztelő családot hordozzuk imádságos szeretetben, hogy betölthessék azt a küldetést, amit Istentől kaptak a gyermeknevelésben. Hirdetem a testvéreknek, hogy 16-án a debreceni egyházkerületi missziói nap már itt a közelben. 7:30-kor indulunk ahhoz, hogy időbe odaérkezzünk és be tudjuk rendezni a szolgálati sátrunkat. A cigány missziónk egy külön programot, missziói programot kapott ebben a napban, és ott föl kell szerelni a palacsintasütőt, meg a sátrakat, ahol énekek, bizonyságtételek is elhangzanak. Akik szeretnének jönni, kérem, hogy jelezzék. Azok is jelezzék, akik esetleg el tudnak jönni saját autóval, hogy meg tudjuk szervezni, hogy mindenki eljusson megfelelő időben. A Sonra néztem itt az előbb, és a Facebook jelezte, hogy most van a születésnapja, és lehet, hogy jövő hónapban már nem lesznek itt, amikor születésnapos köszöntés van, akkor hadd köszöntsük Son. Today is a birthday?
Ja.
Aki nem ismerni, egyébként a dán önkéntes, akik egy évre jöttek ide, és júliusban mennek haza. Mások is ünneplik a születésnapjukat, de következő hónapban szoktuk megünnepelni, de most ezt megragadjuk, hogy a mai napon akkor köszöntjük Sont, úgyhogy a záró ének ez majd a köszöntő ének lesz. Last song is a birthday song for you. A keresztelőre készülve pedig a 296-os számú ének első versét énekeljük. Persze, a gyerekek is jöjjenek ide előre, úgy van. Föl is állattok oda, majd segítettek keresztelésnek. Úgy van. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a szándékkal jöttetek gyülekezetünkbe, ebbe a templomba, hogy ezt a gyermeket a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyenek ki az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az atyának és a fiúnak, és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Testvéreim az Úrban, hallgassátok meg azt az igét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, amelyet Pál apostol Titushoz írott levelében találjuk megírva annak harmadik fejezetében, az ötödik versben a következőképpen. Isten igéje tehát így szól hozzánk, Pál apostol Tituszhoz írott leveléből, a 3. fejezet 5. verséből. Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével, a Szentlélek által. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, Pál apostol Tituszhoz ír egy levelet, és ebben a levélben a keresztelésről szeretné eligazítani a tanítványnak és tanítványon keresztül az egész kereszténységnek a gondolkodását. Szeretné, hogyha világos lenne mindenki számára, hogy mi az üdvösségnek a kulcsa. Szeretné világossá tenni a ti számotokra is, hogy mi az üdvösség kulcsa, akkor, amikor a gyermeketekre néztek. Mert testtől megszületett ez a gyermek, itt van közöttünk, jó ránézni, meg már ő is figyel egyébként, meg majd jelét adja annak, hogy él itt közöttünk is, bár eddig nem sok hangját hallottuk az Isten tiszteleten, de mosolyog, tudja, hogy mi történik vele. Tehát alapvetően ennek a gyermeknek a testi léte az már valóság. Tapasztalhatjuk, kezetekben van, és ránézve gyönyörködhetünk benne, hogy milyen kegyelmes az Istenünk. De az, hogy mi lesz ezzel a gyermekkel a felnövekése során, az a sok év, ami még előtte áll, azokkal a megpróbáltatásokkal, kísértésekkel, ami még az életében ott lesz, meg természetesen először még a szülők életében és a keresztszülők életében, meg a nagycsalád életében, mert hisz akik gyereket neveltünk, azt tudjuk, hogy hányszor szorult össze az ember szíve, akkor, amikor tehetetlenül állt egyébként egy betegségnél, vagy tehetetlenül állt egy iskolás korban, egy szerelem kapcsán, vagy egy nehezen megoldható élethelyzet kapcsán, és ki kellett jelenteni, hogy nem tudjuk megtartani az életét, nem tudjuk végig vezetni, menedzselni a gyereknek az életét, hanem egyedül Isten az, aki kezébe tudja venni, és meg tudja őt áldani. Ezért nagyon fontos, hogy ti is tisztában legyetek ezzel, hogy Isten az ő irgalmából üdvözített minket. A ige hirdetésben arról volt szó, hogy kegyelmes az Úr, ítélő Úr, de az ő kegyelmét is elküldte az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, és ezáltal üdvözített bennünket. Nem az igazságnak a megcselekvése által, nem azért, mert jók lennénk, vagy hogy jól tudunk dönteni, vagy jól tudunk cselekedni. Nem azért üdvözít bennünket az Isten, mert mi megérdemelnénk azt, hanem azért, mert az Isten irgalmas. És Isten irgalma, kegyelme az a gyermek, ennek a gyermeknek is a legfontosabb. Pál nagyon egyértelműen tudatosítja, kegyelem, hogy az ember üdvösségre talál. Mi szülők legjobb tudásunk, meg akaratunk szerint neveltük a gyerekeket. Sok mindent elrontottunk a gyerekeink életébe, és ezt jó meglátni, hogy nem tudjuk tökéletesen végezni a szülői munkánkat, jó akaratunk, legjobb akaratunk ellenére sem. Nem tudjuk az életüket befolyásolni, nem tudjuk az életüket irányítani. 100%-os kegyelem az, amely az életükben megjelenik. De ezt a kegyelmet, ezt a 100%-os kegyelmet el kell fogadni. És erre vagytok ti letéteményesek, kedves szülők, akinek az életében megszületett ez a gyermek, és kedves keresztszülők, akik meg vállaltátok, hogy ennek a gyermeknek a keresztszülei lesztek. A keresztszülőség az nem más, mint az, hogy a szülői szolgálatot kiegészítitek azzal, amit az Isten a szívetekre helyez. Nyilván a szülők feladata, a család feladata az, hogy a gyermeket nevelje, a keresztszülőké pedig az, hogy kiegészítse, amikor szükség van arra az Istenről szóló bizonyságtétellel. És erről kell nektek bizonyságot tenni, amiről itt Pál apostol is beszél, hogy az üdvösség nem más, mint irgalom, kegyelem, ami abból következik, hogy az ember meglátja a bűnét, a bűnével való tisztában lét után bánat ébred benne, hogy aztán bocsánatért forduljon ahhoz az Istenhez, aki az ő fiának a kereszthalála által a megoldást elhozta. De ez nem jön másként, mint a Szentlélek által, és azért könyörgünk mi most ezen az Isten tiszteleten, hogy amikor a víz és az ige hatására a keresztség szentsége itt lesz közöttünk, hogy az Isten szent lelke megnyugodhasson ezen a szolgálaton, megnyugodhasson az életeteken, és valóban Jézus vére által hófehérré válhasson a ti ruhátok, és hófehérré válhasson ennek a gyermeknek a ruhája, hogy Isten igéje, amely az életnek a vize, az folyamatosan érinthesse az életét, tisztíthassa, formálhassa, alakíthassa. Hadd legyen ez a gyermek Istennek tetsző életű felnőtté, és az üdvözültek seregének tagjává. És ezért ti vagytok a letéteményesek. És természetesen a nagy család is, meg természetesen a gyülekezet is. Így csendesedjünk el, forduljunk ehhez a mennyei atyához segítségért. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél neki, árazd rá a szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek. Téged pedig mindennél jobban tudjon szeretni az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztülők, testvéreim az Úrban, most, amikor megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anyaszentegyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztényi nevelétek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e? Ki legyen a gyermek neve? Levin, ha megkeresztelek téged az atyának, Tíminak és Szentlélek nevében. Hogy áldott, hogy mostantól mindenki. Amen. Mindenható mennyei atyánk, mennek és földnek teremtője, a világ megváltója, megszentelője, tartson meg titeket ebben a szolgálatban, amiben indultatok. Áldja meg a ti életeteket ezzel a gyermekkel, tegyen alkalmassá benneteket, hogy meg róla tudjatok bizonyságot tenni életetek minden pillanatában, hogy megdicsőíthesse életét ennek ebben a gyermekben is az Úr. Amen. Foglaljatok helyet. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy te kegyelmesen megtartod ezt a világot, fenntartod ennek a világnak a rendjét, és benne a te népedet is. Köszönjük, Urunk, hogy a mai igényben is bizonyságot tettél arról, hogy milyen kegyelmes a szíved a tiédhez. Így köszönjük néked, Urunk, hogy megtartod gyülekezetünket. Köszönjük, Urunk, hogy szaporítod az újjászületők seregével, az örvendezők és az üdvözültek seregével is. Áldassék a neved, Urunk, hogy te meg tudod áldani a te szolgáidat. Köszönjük, hogy akik szolgálatot tudnak vállalni ebben a gyülekezetben, a te szabadra indulnak, és a te áldásodat nyerhetik. Köszönjük, Urunk, hogy így épülhettünk, növekedhetünk, erősödhetünk te benned. Áld meg bennünket, Urunk, az életünk minden pillanatában, a családunkban, a gyermeknevelésünkben, a házasságunkban. De úgy kérünk téged, hogy áld meg bennünket az anyagi helyzetünkben is, hogy bölcsen tudjunk sáfárkodni a ránk bízott vagyonunkkal. Hálás a szívem, Uram, hogy tudhatjuk, nem egyedül vagyunk ebben a világban, hanem szerte a világon sok gyermeked van, akik engedtek a te hívó szavadnak, belátták tőled való elszakadtságukat, és üdvösséget adhattál nekik, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Így áld meg bennünket, Urunk, itt ebben az országban, ebben a hazában, akik térdet és fejet hajtunk most itt vasárnap, de légy azokkal is, akik üldöztetésben, szenvedtetésben vannak szerte a világon, akiket a hitükért üldöznek, akiket a hitükért életük veszélyeztetésével fenyegetnek. Légy mellettük, Urunk, Te adj nékik erőt, és Te adj jó bizonyságtételt azok felé, akik üldözik őket. Köszönjük, Urunk, hogy Te tudod megtartani életünket itt földi életünk során, minden kísértés, hívság, kívánság közepette is. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy a fundamentum, de Te tudod felépíteni a falat is, meg Te tudod befedni az életünk házát, hogy aztán lakozást vehessél benne. Köszönjük, hogy Te takarítod, tisztítod ki, és Te töltöd be az életünket. Így áld meg, Urunk, amikor hozzád fordulunk, azzal az imádsággal, amire tanítottál bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésül énekeljük a 368-as számú énekünket, 368-as éneket énekeljük.